A mai ige hirdetéshez a Kolossé levél első fejezetéből fogunk igéket olvasni, a 12-től 19. versig. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneinknek bocsánata. Ő a láthatatlan képe, láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne állt fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Imádkozzunk.
Kicsit kihívásos lesz ez a mai alkalom, mert egy olyan kérdéssel szeretnénk foglalkozni, ami nagyon régóta mozgatja az emberiségnek a fantáziáját. Azt a címet adtam ennek az alkalomnak, hogy ki van középen. Tehát, hogy mi az, ami meghatározza a mi nézőpontunkat. Sőt, ennél sokkal konkrétabban szeretnék nagyon nehéz kérdést föltenni, és naivitás lenne azt hinni, hogy az elkövetkezendő 40 percben meg fogjuk válaszolni a több mint 4000 éves kérdéseket. Talán valamiféle részválaszokat fogunk tudni adni ezekre a kérdésekre. És azért, mert ezek a kérdések nehezek és igen mélyek, ezért aztán talán kicsit elvontabbnak fogjátok érezni ezt az Isten tiszteletet a sok éves átlagnál. Arra szeretnének biztatni titeket, hogy ne adjátok fel. Tehát nem lesz könnyű a kihívás, de remélem, hogy eljutunk valahova a végére. Menjünk egy kicsit tovább. A felolvasott ige van kivetítve, mehetünk tovább. Az alapvető kérdés, amit körül szeretnék járni, az az, hogy hol a helyünk a világban. Ugye amikor az ember megszületik, akkor még mindenhol ellátják, körbeveszik, és nem kell neki semmit meggondolnia. És később, hogy növekszünk, egyre inkább az a kérdés, hogy hol is vagyunk, hova is megyünk, és mit akarunk ebben a világban. Miért is vagyunk itt? Filozófusok folyton ezt az alapvető kérdést teszik fel. Két szempontból is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. Az egyik az, hogy mint mi, hol vagyunk a világban. Hol vagyunk, mint emberek? Úgy az emberiség. Hol a helyünk nekünk ebben a világban, mint emberiségnek? Mi vagyunk a közepe? Vagy pedig valahol valami apró periférián egy sarokban megbújó kis helyen vagyunk, és tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy vagyunk vagy nem. Aztán hol vagyunk ebben az emberiségben, mint nemzet, mint egyház, mint helyi közösség, vagy, ami talán az egyik legfontosabb az embereknek, és legtöbbet foglalkoznak vele, hogy hol vagyok én egyénileg. Érdekes egyébként, hogy minél nagyobb ez a halmaz, amit vizsgálunk, hogy hol is van, annál kevesebbet foglalkozunk vele, mint hogyha úgy megoszlana a foglalkozása az emberek között. Aztán fontos azt a kérdést is föltenni, hogy milyen szempontból vizsgáljuk, hogy hol vagyunk. Hol vagyunk fizikailag? Ezt többé-kevésbé tudjuk, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy tudjuk. Aztán ennél sokkal érdekesebb és jelentősebb az, hogy hol vagyunk lelkileg, és talán a legnehezebben megfogható kérdés az, hogy hol vagyunk szellemileg ebben a világban. A lelki és a szellemi között azt a különbséget kell tennünk, hogy a lelki jelenségek azok, amik az ember akaratával, érzelmeivel, gondolkodásával összefüggenek, a szellemi dolgok pedig azok, amik Istennel és az ő világával összefüggő kérdések. Érdemes abból kiindulni, amit az ember tud, és aztán megpróbálunk valamiféle következtetéseket vagy analógiákat felfedezni azok felé, amit nem tudunk. A következő dolog, amit végig fogunk nézni, az egyik első pont, az a vonatkoztatási rendszer jelentősége. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert mindig csak valamihez képest tudjuk meghatározni a helyünket a világban. Nem nagyon tudjuk megmondani azt, hogy hol vagyunk, ha nem tudjuk megmondani azt, hogy mihez képest vagyunk hol. Mondok egy példát, ha valakitől azt kérdezzük, hogy te szegény vagy, vagy gazdag, akkor erre nem lehet igazán jó választ adni. Valaki érezheti magát szegénynek vagy gazdagnak, de tulajdonképpen abszolút módon se szegények, se gazdagunk nem vagyunk, mert attól függ, hogy kihez hasonlítjuk magunkat. Ha egy etióp éhezőhöz hasonlítjuk magunkat, akkor nagyon gazdagok vagyunk. Ha Bill Gateshez hasonlítjuk magunkat, hát akkor elég szegények. Nem tudom, hogy most éppen ő a leggazdagabb ember a világon, mondjuk benne van az első 10-ben. Hát nagyon fontos az, hogy ki tudjuk választani azt, hogy mi a vonatkoztatási rendszer. Mi az, amihez képest mi valamilyenek vagyunk, ilyenek vagy olyanok. Nagyon meglepő, de a vonatkoztatási pont az az, hogy mi van középen, az tulajdonképpen tetszőlegesen választható. Viszont nagyon nem mindegy, hogy hogyan válaszol. Mondok egy példát, hogy én ülök egy mezőn, és nézek körül magam körül. Akkor azt, hogy én hol vagyok, és mozgok-e vagy nem mozgok, ezt meghatározhatom gyakorlatilag akármihez képest. Vannak jó vonatkoztatási pontok, és kevésbé jó. Mondok egy jót. Ott ülök egy nagy kő mellett. Az a kő ott elég jó beágyazódott a föld, de nem nagyon fog mozogni a földhöz képest. És ahhoz képest mondom meg, hogy én mit csinálok, nagyon egyszerű az élet. Akkor azt mondom, hogy ülök a mezőn, és nem mozgok. Viszont ha véletlenül valami oknál fogva, mert azt gondolom, hogy a vonatkoztatási rendszer választása véletlenszerű, egy közelben röpködő káposzta lepkéhez fogom viszonyítani azt, hogy én hol vagyok, akkor valami egészen különleges és ugrándozó mozgást végzek ahhoz képest, amit rettentő nehéz sem leírni nem könnyű, sem megmagyarázni nem könnyű. Hát miért van az, hogy valaki ilyen mozgást végez? Hát mert rosszul választottak a vonatkoztatási rendszert. Viszont a vonatkoztatási rendszer választása, tehát az, hogy mi van középen, a tényeket abszolút nem befolyásolja. Tehát az, hogy én a mezőn ülök és nézegetek, abszolút nem fog változni attól, hogy ezt a kőhöz vagy a lepkéhez képes nézem. Tehát tulajdonképpen a tények attól nem fognak megváltozni, mert azokat máshogy nézzük. Ez látszólag egy teljesen egyszerű és banális kijelentés. Ennek ellenére nagyon sokszor esünk az életünkben abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy amit látunk, az van. De mi valamihez képest, leginkább magunkhoz képest ítéljük meg a dolgokat. És lehetséges, hogy azok, amiket mi most borzasztónak és rossznak látunk, azok tulajdonképpen nem rosszak. Amiket úgy látunk, hogy nagyon gyorsan távolodnak tőlünk, lehet, hogy azok állnak. Csak mi megyünk valahova. Tehát a tények nem változnak attól, mert mi honnan nézzük őket. Ami viszont rettenetesen változik, az a mi gondolkodásunk. A középpont, a vonatkoztatási pont nagyban meghatározza a gondolkodásunkat. Igen jelentősen befolyásolja azt, hogy mi hogy gondolkodunk magunkról. Például az a kérdés, hogy gondolkodunk arról, hogy mi szegények vagyunk, vagy gazdagok. Ugye aki szegény, az kicsit fél a jövőtől, tart tőle. Mi lesz velem később? Aki gazdag, hát az kevésbé tart tőle. Esetleg a gazdag az gondolkodik azon, hogy adjon valaki másnak. Nagyon megváltozik a gondolkodása az embernek attól, hogy akár csak erre az egyetlen kérdésre milyen választ ad. És ez nagyon jelentősen függ attól, hogy mihez képest viszonyítjuk a mi helyzetünket. Hogyan érdemes választani ezt a középpontot, ezt a vonatkoztatási pontot? Van jó néhány szempont, amit a fizikusok szeretnek, én csak keveset mondanék belőle. Érdemes ezt a vonatkoztatási pontot valami állandóra választani. Ugye a szikla, ami mellett ülök, az sokkal állandóbb, mint a káposzta lepke, amelyik úgy ide-oda rökköd. Sokkal egyszerűbb lesz a leírás, sokkal egyszerűbb lesz a gondolkodásom, sokkal felfoghatóbb lesz, hogyha valami állandóhoz választjuk. Azt, hogy mi a középső, középpont. Aztán érdemes valami rekonstruálhatóra választani. Ha valaki a sziklához választja az ő vonatkoztatási pontját, akkor az könnyebb, mert két hét múlva visszamenve valószínűleg ugyanott találjuk azt a követ. Lehet, hogy nem, de sokkal nagyobb az esély, mint a káposzta lepkénél. Ha az életünket valami olyanhoz kötjük, ami gyorsan változik és mulandó, akkor sokkal bonyolultabb, nehezebb és nehezen érthető lesz a mi életünk. Ha valami olyanhoz kötjük, olyanhoz viszonyítjuk, ami állandó, hát legalább mondjuk a mi életünk során állandó, akkor lényegesen egyszerű. Sőt, hát az ideális az lenne, ha valami olyanhoz tudnánk kötni, ami teljesen állandó, ami soha nem változik. Aminél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Mert itt ebben az esetben sokkal egyértelműbb lesz az, hogy hol vagyunk. Nem kell azon gondolkodni, hogy hát múlt hónapban még divatos voltam, de vajon még most is divatos vagyok-e? Hiszen a divat az, mint tudjuk, változik. Sőt, nem csak hónapról hónapra, hanem akár óráról órára is képes változni. Most szeretnék egy kisebb kihívást intézni a hallgatóság felé, ugyanis az első szempont az az lesz, hogy ki van középen fizikai szempontból. Nézzük a következőt. A világképeket fogunk megnézni, és egy kis történelmi áttekintést. Borzasztó bonyolultnak néz ki, senki ne adja föl. Azért indultam ki abból, hogy ki van középen fizikailag, mert ez nagyon egyszerűnek tűnik. Hisz fizikailag mi élünk a világba, és körülnézünk, és látjuk, hogy mi van körülöttünk. Ennek ellenére nagyon nagy változások voltak az emberek gondolkodásában. Az eredeti gondolat, ami még az időszámításunk előtti 4. századból Arisztotelésztől és az elődeitől származik, az egy teljesen kézenfekvő és nagyon egyszerű modell. Középen vagyunk mi, a Föld, és körülvesznek minket a különböző égitestek, legközelebb hozzánk a Mars, a Vénusz, aztán nem a Hold, csak az nem tudom, be van-e rajzolva, be van. Tehát a Hold, a Mars, a Vénusz van közel, aztán később ott van a Nap, ezt már az Arisztotelész is megfigyelte, hogy csak ilyen sorrendben jöhetnek ezek, és aztán távol valahol ott vannak a csillagok, fölragasztva egy nagy kristálygömbre, és ez az egész körülöttünk forog. Nagyon sok csúnya dolgot elmondtak valószínűleg a fizika tanárok erről a geocentrikus világképről, mert hát ugye ostorozni kell, hogy utána hajlandó legyen bevenni a másikat a hallgatóság. Ennek ellenére nagyon sok jó dolog elmondható róla. Például az, hogy rettenetesen kézenfekvő és nagyon természetes. Hát ha valaki leül este, és nem csak úgy fölnéz az égre, hanem mondjuk néhány órán keresztül nézi, akkor látja azt, hogy teljesen egyértelmű. Itt a csillagok azok az egyik irányba ott följönnek, aztán ott úgy lemennek. Aztán a nap is olyat csinál, hogy följön, meg lemegy. Meg a hold is olyat csinál, hogy följön, meg lemegy. Kicsit máshogy jönnek föl, meg mennek le. De, hát attól még ezt csinálják, nyilvánvaló, hogy mi vagyunk középen. Érdekes egyébként, hogy egy Arisztarkosz nevezetű kortársa Arisztotelésznek már nem ezt gondolta, hanem a napot rakta a középpontba. Nem is lett egy pillanatra se népszerű, ahol lapot onnan Isten káromlás miatt kirúgták. Miért? Hát nyilvánvaló, hogy mi a legfontosabbak. Hát csak mi lehetünk középen, nem? Aztán, ha egy kicsit tovább megyünk a következő képre, eltelt nagyon sok idő. A 14. századi világképet látjuk most ezt. Ez a Dante isteni színjátékának a világképe. Majdnem megegyezik azzal, amit Arisztotelész mondott 1800 évvel korábban. Látszik, hogy a keresztény beütés már van rajta. Tehát erre már föl van rajzolva az, hogy egy tűz választja el az eget a földtől, mert a föld és az ég nagyon különbözik, hogy ott alul ott van a pokol, és valahol itt a földön van még egy purgatórium és egy mennyország, és aztán ott kívül, még a csillagok széráján kívül, ott lakik valahol Isten. Érdekes, hogy milyen hosszú ideig gyakorlatilag nem változott semmi. Kicsit színeződött a kép, de az, hogy hol vagyunk fizikailag, ez borzasztóan azt határozta meg, hogy mit gondolunk arról, hogy hol vagyunk lelkileg, meg hol vagyunk szellemileg. Ugye az a gondolkodás, hogy a föld nagyon más, mint a menny, hogy a menny el van választva a földtől, ezek nem fizikai kategóriák, és azért, mert ezeket összekevertük, oda jutottunk, hogy ez az alapvető, a hamis, de nagyon kézenfekvő világkép megmaradt. Nagyon hosszú ideig. Aztán a 16-18. Században nagyon nagy átalakulások történtek, mégpedig azért, mert ez a világkép nagyon kézenfekvő, de nem pontos. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan foltozni kellett, hogy a megfigyelőseknek megfeleljenek. A Ptolemaiosz félét azt nem vetítem ki, mert annyira bonyolult, hogy gyakorlatilag mindenféle ravasz foltozásokat csináltak az emberek a világképükön, hogy hát a bolygók azok mégsem úgy rá vannak szerelve ezekre a kristálygömbökre, hanem azokra ilyen körök vannak szerelve, és azon újabb körök, és azon mennek körbe-körbe ezek a bolygók. Egyre bonyolultabb, egyre nehezebben felfogható lett a dolog, azért, mert rossz a vonatkoztatási rendszer. A valóság nem ez. Kicsit tovább itt megyünk a 16.-18. Századba. Talán nem látjuk olyan jól a jobb oldalt, ott már középen a nap van, és körülötte mennek a csillagok. A nevek, amik föl vannak oda sorolva, azoknak az embereknek a neve, akik nagyot alkottak ebbe. Kezdve Tycho Brahétól, akinek a nevét valószínűleg nem nagyon sokan hallották. Ő egy elég ellenszenves ember volt, viszont az volt a hobbija, hogy az eget nézte, és nagyon pontos feljegyzéseket csinált arról, amit ott látott. Annyira jól ismerte az eget, hogy egyszer fölfedezett egy új csillagot. Kilépett a háza előtt, fölnézett, és azt mondta, hogy az a csillag tegnap még nem volt ott. És tényleg nem volt ott. Ez egy nagyon különleges csillag volt. Aztán Galilei kimerte mondani az egyház ellenére, hogy a nap van középen. Nem volt nagyon új gondolat. Kopernikus és Kepler pedig pontosították ezt, és végül Newton adott egy egyszerű és nagyon szép megoldást, ami most ott nem látszik, mert fekete alapon feketével van, de lehetséges, hogy nem fogja az embereket túlságosan megviselni, hogy a gravitációs törvényt nem látjuk ott. Egy ilyen picike kis képlet, ami gyakorlatilag meghatározza azt, hogy hogy milyen is a naprendszer. És az az érdekes benne, hogy ugyanazok a törvények uralkodnak a Földön, ugyanam miatt esik le az alma, mint ami miatt keringenek a bolygók. És lényegesen pontosabb leírást adott ez a világról, viszont abszolút nem olyan kézenfekvő. Tehát ha valakit leültetünk a mezőre, hogy nézze a csillagokat, akkor nagyon gyorsan tud egy arisztotelészi világképhez jutni, és egészen biztos, hogy nem fog néhány óra után felkiáltani, hogy hát az égi testek azok tömegükkel arányosan vonzák egymást, és a távolságuk négyzetével fordítottan arányosan. Ehhez kell egy eltán fizikatanár, aki egyesekkel jutalmazza azt, aki ezt nem tanulja meg. Tehát lett egy új világképünk, amihez viszont szemléletváltásra van szükség. Gondolkodásra van szükség. És ezzel kapcsolatban erőfeszítésre van szükség. Tehát az az érdekes, hogy tudunk egy olyan új vonatkoztatási rendszert, ami végül is egyszerű és szép, de nehéz hozzá eljutni. És ahhoz, hogy oda eljussunk, az erőfeszítésre és szemléletváltásra van szükség. Gyakran a kézenfekvő, amit látunk, az nem működik. És nagyon apró dolgokon múlt, hogy nem működött. Tehát, hogyha most valaki fölnéz az égre, nem fogja észrevenni azt, hogy miért nem működött a geocentrikus világkép. És ennek aztán lettek következményei. Mert hogy nem állt meg, a fizikusok nem álltak meg abban, hogy hol is vagyunk a világban. Ha megnézzük a következő képet, akkor kiderült, hogy a naprendszerből mi egy nagyon kicsi helyet foglalunk el. Tehát ha most megnézzük ezt a képet, ez a nagy, itt ez a nap. És az a harmadik, az a pici, ami nem is látszik, az a Föld. Tehát valójában a Föld, amit mi olyan nagynak és szupernak látunk, és amin mi lakunk, az egy kicsi helyet foglal el ebben a naprendszerben. Fizikailag tehát kicsik vagyunk. Ezt már 18-19. Században tudtuk. Ha megnézzük a következőt, akkor az, amit látunk, ez már 20. századi eredmény, valójában még csak a nap sincs középen. Ez, amit itt látunk, ez a galaxisunk, ami a tejút, hogyha fölnézünk az égre, és valahol itt, a periférián itt van a nap. És ezek itt a szomszédságban, ezek szép nagy csillagok. De valójában mi nem a közepén vagyunk ennek a dolognak. Valahol egy átlagos csillag körüli bolygón lakunk, ami egyébként egy teljesen átlagos tejútrendszernek a része, milliárd számra vannak ilyenek. Tehát ha valaki csak úgy ránézne a világegyetemre, akkor pont ennél kisebbnek látja a Földet. Fizikailag tehát arra következtetésre kell jutni, hogy átlagos helyen, kis átlagos nap körül keringő, kis átlagos bolygón lakó, tulajdonképpen jelentéktelen lények vagyunk. És most egy nagyon fontos elv következik. Azért, mert mi fizikailag ilyenek vagyunk, abból nem következik, hogy minden szempontból ilyenek vagyunk. Nagyon fontos látni azt, hogy ha valaki, vagy valami az egyik szempontból jelentéktelen, az más szempontból lehet akár központi. Gondoljunk bele, hogy ha csak a vegyi anyagok mennyiségét nézzük a szervezetünkben. Egészen nagy mennyiségű ételt meg tudunk enni úgy, hogy hát úgy életben tart minket, de olyan rettenetes nagy jelentősége nincsen az ember további élete szempontjából. Tehát ha én megeszem 10 dek a vajas kenyeret, vagy megeszem mondjuk 10 dek a sajtos tésztát, akkor ez ugye a további életemet jelentősen nem fogja befolyásolni. Ha elfogyasztok néhány milligramm ciánkálit, akkor az igen jelentősen befolyásolja a további életemet, olyannyira, hogy megszűnik. Az egyik, a sok, a másik, az egész pici. Mégis drasztikusan változik. Drasztikusan más a hatása az életünkre. Egyébként az évezredek folyamán azt a nagy hibát követték el az emberek, hogy amit gondoltunk arról, hogy hol vagyunk mi szellemileg, azt próbálták átvetíteni arra, hogy hol vagyunk mi fizikailag. Most nézzük akkor egy fontosabb szempontot. Láttuk azt, hogy fizikailag, hát valahol egészen a súfniban vagyunk. De ennél sokkal jobban izgatja az embereket az, hogy hol vagyunk lelkileg. De a következő kérdés az, hogy ki van középen, és vizsgáljuk meg ezt, hogy lelkileg hol vagyunk. Lelkileg hol vagyunk, mi van középen. És itt is lehet két modellt felállítani, hogy hol a középpont. Az egyik az egocentrikus világkép. Borzasztóan hasonlít a geocentrikus világképhez azért, mert a látszattal egyezik és természetes. Így születünk. Hát gondoljunk bele, ha megszületik egy csecsemő, a születése után alig lát messze. Ezzel szemben azt igenis érzi, hogy nekem problémáim vannak, ha én fázom, ha éhes vagyok, ha unatkozom. Nagyjából ezek a dolgok, amit foglalkoztatják egy csecsemőt, amikor megszületik. És ezt igen hangosan kifejezi, és elvárja azt, hogy ezeket az igényeit kielégítsék. De a felnőtt ember is olyan, nem? Magunkkal hordozunk egy vonatkoztatási rendszert, egy vonatkoztatási pontot. Én vagyok középen. Miért? Hát világos, nem? Hát minden, ami közel van hozzám, az jó, nagy és éles. Minden, ami messze van tőlem, az kicsi és homályos. Nyilvánvaló, hogy ami közel van hozzám, az nagy jelentőségű. Ami messze van tőlem, hát az tulajdonképpen elhanyagolható. Ez az, ami úgy jön az emberből. Tehát ha egyszer, csak hogy mindenféle gondolkodás nélkül próbálunk fölállítani egy vonatkoztatási rendszert lelkileg, akkor ez az, ami kézenfekvő, ez az, amit rögtön találunk. Ennek viszont orvasztó következményei vannak. Hiszen mi van akkor, hogyha mindenki azt gondolja, hogy ő a világ közepe, mindenki azt gondolja, hogy csak ő számít, mások nem, akkor ennek a következménye majd önzés, elnyomás, háború, konfliktusok lesznek. Tehát tulajdonképpen az egocentrikus modell, amiben gondolhatjuk, hogy működik a világ, az nagyon kézenfekvő, de nagyon rossz következményekkel jár. És abban az esetben, hogyha nagyon sokan választják ezt a modelljét az ő életüknek, akkor ennek nagyon negatív következményei vannak. Van egy másik szemléletmód. Ez a Krisztus-centrikus modell. És nézzétek meg, hogy ez is sokkal nehezebb. Ez is nagyon komoly szemléletváltás, és nagyon komoly erőfeszítést igényel az embertől. Miért? Mert az, ami nekem fontos, amit én érzek, ugye a fájdalom, amit én érzek, az nagyon közvetlen. A fájdalom, amit mások éreznek, hát az nem annyira közvetlen. Adnak valami jelzéseket, de hát a figyelmen kívül lehet hagyni. A Krisztus-centrikus világkép az annyiban más, hogy nem én vagyok a közepe. Nem én hozzám képes mérjük azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hanem az a fontos, hogy Jézus mit mond. És ennek aztán következményei lesznek. Mert ő mondott egy csomó nagyon fontos dolgot. Az első és talán legismertebb mondása az Úr Jézusnak az az aranyszabály, ami a következő dián van, reméljük. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Az Úr Jézus megkérdezték, hogy hogyan lehetne összefoglalni, hogy mit tanít a törvény. A törvény ugye bonyolult és időnként nehezen érthető dolog. És az Úr Jézus egy nagyon egyszerű, mindenki által könnyen megjegyezhető választ adott. De gondoljunk bele, hogy ez azért van, mert a mi középpontunk már Krisztusban van. Akkor tudjuk alkalmazni ezt az aranyszabályt. És miért fogadjuk egyáltalán el az aranyszabályt? Akkor fogadjuk csak el, hogyha a vonatkoztatási pontunk az már nem mi vagyunk, hanem Krisztus. És akkor tudjuk magunkévá tenni ezt, hogy azt cselekedjük másokkal, amit akarunk, hogy velünk cselekedjenek. Vagy egy másik igen jól ismert ige, a Filippi beliekhez írt levél a második részének, a harmadiktól a nyolcadik versi. Egy kicsit hosszabb. Tulajdonképpen az aranyszabálynak a lefordítása. Egy kicsit hosszabb és praktikusabb nyelvre. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatokénál. Senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez gyakorlatilag az aranyszabály. Egyetlen kis kiegészítése, egy kis módszertant is ad hozzá. A módszertan az az, hogy egymást különbnek tartsátok. Miért? Mert az a természetes, hogy én vagyok a külön. Nem? Hát én vagyok középen, hát én vagyok a legnagyobb. Itt végignézek magamon, alig látom a lábamat. Hát világos, hogy nagy vagyok. Akik meg ott messze vannak, azok ilyen picik. Hát csak úgy lehet egyenlőnek tekinteni a másikat, az ő javát is keresni, hogyha erővel magamnál különbnek tartom őt. És miért? Úgy folytatja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És aztán elég hosszan elmondja az Ige azt, hogy miért. Mert ő Istennel egyenlő. De ezt nem használta ki, hanem megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a mégpedig a kereszt halálig, ez nálunk nem olyan nagyon súlyos. Az ókori ember számára ez igenis súlyos kijelentés. Keresztre feszíteni csak rabszolgát lehetett, és ez a legrosszabb kivégzési módok közé tartozott. Nem csak azért, mert fájdalmas, hanem azért is, mert szégyenletes kivégzési mód. És az Úr Jézus ezt választotta. Mi ebből a következtetés? Hol van az egyén helye? Hol vagyunk mi? Ugye a fizikai világunkat látva azt a következtetést kellett levonnunk, hogy mi egy periférián lévő porszemek vagyunk. Ha a lelki vonatkoztatási pontunkat Krisztusba tesszük, akkor ebből az a következtetés jön, hogy az egyén helye az egy az egyenlők között. Tehát én nagyon fontos vagyok saját magam számára, Krisztus számára pedig olyan fontos vagyok, mint a többiek. Tehát valahol fizikailag ott egészen lent vagyunk, lelkileg valahol egy szinten a többiekkel. És akkor nézzük a következő szempontot, hogy hol vagyunk mi, és ki van középen szellemi szempontból. Szellemi szempontból is meg tudunk különböztetni több modellt. Az egyik és legegyszerűbb, azt én úgy jeleztem el, hogy semmicentrikus szellemi modell, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen ilyen nem is létezik. Hiszen abban az esetben, hogyha az egész szellemi világnak a létét tagadjuk, akkor nem is kell, hogy közepe legyen. Akkor nem is kell, hogy vonatkoztatási rendszerünk legyen. És tulajdonképpen annak a számára, aki ezt a rendszert használja az életében, ez a terület nem létezik. És most felhívnám a figyelmet azért, hogy az, hogy mi hogy nézünk valamit, az nem befolyásolja a tényeket. Az csak a gondolkodásunkat befolyásolja. Tehát lehet azt mondani valamiről, ami létezik, hogy nem létezik, de ettől az nem válik nem létezővé. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy ez nem létezik, ezért nem kell vele foglalkozni, ez nem teszi nem létezővé azt, ami van. Ez egy menekülési út, és akkor látszólag megkönnyítjük az életünket, nem kell foglalkozni ezzel a területtel. Aztán van egy másik társaság, aki azt gondolja, hogy nem foglalkozunk ezzel, ez nem jó. Mert hogy ez létezik, és ezért aztán egy ilyen fikciócentrikus, kitalált szellemi világban hiszek. Ha kitalált szellemi világunk van, akkor annak a közepe lehet bármi. Nagyon egyszerű egy olyan világban élni, amit én találok ki. Nem? Hát az pont olyan lesz, ami nekem tetszik. És gyakorlatilag a mai posztmodern gondolkodás az rengeteg ilyet nyújt. Tehát alternatív filozófiákból bőségesen lehet választani, mindenki kereshet magának olyat, amit akar, de ez megint csak nem változtatja meg a tényeket. Ez megváltoztathatja a gondolkodásunkat, de a tények attól még tények maradnak. Illetve lehet, ami szellemi modellünk, az egy Krisztus-centrikus szellemi modell. És ezt a modellt írta le a Kolossé-beliekhez írt levélben Pál. Nézzük csak, mit mond Krisztusról. Ő láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény között. Apró zárójeles megjegyzés, ez nem jelenti azt, hogy Krisztus teremtett volna, hogy őt először teremtette volna Isten. Tehát nem kell, hogy attól még ő teremtmény legyen. Az első szülött az nem csak azt jelenti, hogy először született, hanem azt is jelenti, hogy a legnagyobb. És elsődleges jelentőségű. Onnan tudjuk, hogy nem lehet úgy értelmezni, hogy ő lett először teremtő, mert tovább olvassuk az igét, és ott azt mondja, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Tehát maga a fizikai világ, de ami még sokkal fontosabb, a szellemi világ, az Krisztus által jött létre. És ami érdekes, benne áll fenn. Tehát abban az esetben, hogyha a szellemi központunkat a Krisztusba helyezzük, akkor egy nagyon stabil pontot találunk. Nem csak egy olyan stabil pontot, amelyik állandó, hanem ráadásul az eredeti oka ennek, ennek az egész létezőnek. És nem csak az eredeti oka, de a fenntartója is ennek az egész létezőnek. Ő általa és őre áll nézve, az ő szempontjából jött létre ez az egész. És mi következik ebből? Mi lesz tehát az ember helye ebben a szellemi világban? Először a 1 Mózes 1-ben olvassuk azt, hogy az ember az Isten képére lett teremtve. Ez valami nagyon különös, mert ugye Istenről tudjuk azt, hogy ő az egésznek a létrehozója, és ő a középpont. És akkor egyszer csak azt olvassuk, hogy az ember olyan, mint az Isten, az ő képére lett teremtve. Most nem valószínű, hogy azért, mert ugye Istennek olyan teste lenne, mint a miénk, mert ugye azt olvassuk Istenről, hogy ő lélek, és nincs teste. Ami lehetünk, a szellemünk lett Isten képére teremtve. Valami egész különleges helyzete van az embernek a szellemi világban. Sőt, ha tovább olvasok a Péter első leveléből, az első rész, a 8-tól a 12. versig. Kit soha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Most jön a lényeg. Elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek. Nyomozódva, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki Krisztusnak az ő bennük lévő lelke, aki eleve bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről, és azok utáni dicsőségről. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket hirdettek néktek, azok, akik prédikáltak néktek az evangéliumot, az egekből küldött Szentlélek által, míg be angyalok vágyakoznak betekinteni. Kicsit bonyolult a szöveg, de miről szól? Hogy elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét, és ez milyen jelentőségű? Nagyon nagy jelentőségű. Az evangéliumról ír, az utolsó, a 12. versbe, az evangéliumot hirdették, míg be angyalok vágyakoznak betekinteni. Mit jelent az? Valami olyan van az embereknek, az evangélium, az, hogy Krisztus meghalt értünk, ami sokkal nagyobb hatalmú angyaloknak nincs. Egyedül az emberekért halt meg Krisztus. Az emberek tehát a szellemi világban nagyon fontosak. Isten képére teremtett, az angyaloknál fontosabb lények. Kicsit ellentmondásos, mert az emberek hatalma az kicsi, vagy legalábbis itt a Földön, viszont a jelentőségük hatalmas. Érdekes, hogy nagyon hasonló az, hogy különböző nézőpontokat választhatunk az életünk különböző területein. Szinte mindegyiknél létezik egy kézenfekvő, könnyen felfogható és rossz középpont. És szinte minden területen létezik egy nehezebben felfogható, nem annyira kézenfekvő, szemléletváltást és gondolkodást és erőfeszítést igénylő középpont, amelyik viszont jó, amelyik stabil, és amelyik jobban megmutatja az igazságot nekünk. És az is érdekes, hogy a különböző szempontok szerint máshova tettük az embereket. És ezek a szempontok nem függenek össze. Tehát lehetünk mi fizikailag kicsik, és periférikusak, és tulajdonképpen elhanyagolhatóak, ha nem lennének emberek, a világegyetem pont ugyanígy tudna működni. Lehetünk valahol egy szinten a többiekkel, lelki szempontból, és lehetünk borzasztóan fontosak, szellemi szempontból. Olyannyira fontosak, hogy egyénenként vagyunk annyira fontosak, hogy Krisztus értünk meghalt. Tehát egyenként, külön-külön annyira fontosak vagyunk. Sőt, mint emberek Isten képére vagyunk teremtve, és mint emberek olyannal kínált meg minket Isten, ez az evangélium és a megváltás, ami az angyaloknak nincs. Olyannyira nincs, hogy még csak nem is ismerhetik meg. Tehát tulajdonképpen, míg mi fizikailag kicsik vagyunk, lelkileg egyenlők, addig szellemileg borzasztó fontosak és kivételezettek. És ezeket csak akkor látjuk, hogyha jól válaszolunk arra a kérdésre, hogy és ki van középen. Ha hajlandók vagyunk arra, hogy elvessük az első kézenfekvő, nagyon könnyen felfogható, csak hamis képet, akkor világosan láthatjuk azt, hogy ezekben a rendszerekben hol vagyunk mi. És ezek fontos, hogy nem függenek össze. Tehát ha attól, mert valaki egyik szempontból kicsi, lehet a másik szempontból nagy. És most az életnek összesen csak három területét néztük meg. De nagyon sok egyéb területe is van az életnek, ami ugyanezeknek a kérdéseknek a megválaszolásán múlik. Az Isten tisztelet elején mondtam egy példát arról, hogy szegények vagyunk, vagy gazdagok. Ez is annak a megválaszolásán múlik, hogy mihez képest. Lehet egyébként, hogy se az etióp menekült nem megfelelő vonatkoztatási pont, se Bill Gates nem a megfelelő vonatkoztatási pont. Valami olyat kellene keresni, ami talán egy kicsit állandóbb ezeknél. Javaslom, hogy ne a szomszéd legyen. Az esetleg elköltözik, és akkor felborul az élet. Tehát mondjuk lehet a átlag jövedelem, vagy ha valaki ennél egy kicsit objektívebbre vágyik, akkor lehet a valós szükségletek. Ha az embernek a valós szükségletei, élelmezés, ruházat megvannak, akkor az, amit Isten ígért, az már megvan. Lehet, hogy akkor már gazdagok is vagyunk. De az életnek még sok egyéb ilyen területe van, amik nagyon fontosak. Az elsődleges kérdés az, amit először meg kell válaszolni, hogy ki van középen. Mihez képest fogjuk magunkat elhelyezni valahol. És ha valaki egyszer elhelyezte magát valahol egy szempontból kicsinek és jelentéktelennek, attól még lehet, hogy egy másik szempontból egy nagyon jelentős és nagyon fontos személy. Nem könnyű ezeket végig gondolni, de nagyon jelentős eredmény, hogyha tudunk egy jó vonatkoztatási pontot találni az életünkben. És Krisztus egy ilyen jó vonatkoztatási pont nagyon sok szempontból. Nyilvánvalóan fizikailag nem, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mint a vasárnapi iskolában minden kérdésre az Úr Jézus a helyes válasz, de azokból a szempontokból, amik fontosak, ott érdemes őt, mint elsődleges vonatkoztatási pontot megvizsgálnunk. És most imádkozunk, hogy Isten adjon bölcsességet, hogy ezt meg tudjuk tenni. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te jöttél a földre, és mint fix pont tudsz jelen lenni az életünkben. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok területen te lehetsz a középpont, és mutathatod azt, hogy hol is vagyunk az objektív valósághoz képest. Kérlek, segíts nekünk, hogy fel tudjuk ismerni azt, hogy hol vagyunk ahhoz képest, amit te mutatsz, hogy lennünk kellene. Kérlek, adj ehhez nekünk bölcsességet, és még inkább adjál nagy bátorságot, hogy szembe merjünk nézni azzal, amit esetleg látni fogunk, hiszen olyan könnyen választjuk azt a módszert, hogy becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy a dolgok nem léteznek. És nem csak a szellemi világra, hanem sokszor a saját problémáinkra, vagy nehézségeinkre, esetleg hiányosságainkra mondjuk ugyanezt. Kérlek, világíts erre rá az életünkben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy valóban látni tudjuk azt, amit te mutatni akarsz nekünk. Amen.